Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyra becsülés illeti a két elnököt a csúcs találkozó létrejöttéért, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter kiemelte, ismételten bebizonyosodott, az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitvatartásával lehet elérni. Mi magyarok 3,5 éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal, fogalmazott a miniszter. Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amerikai hivatali partnerével Donald Trumppal az alaszkai Anchorage-ben megtartott közös tájékoztatón. Trump pedig arról beszélt, sikerült igazán jó előrelépést elérniük a kíséretük társaságában történt közel 3 órás megbeszélésen. Ahogy azt elemzők várták, nem született tűzszüneti megállapodás. Donald Trump azt mondta, sok-sok kérdésben egyetértettek, mondhatnám a legtöbb kérdésben, néhány nagyban még nincs megállapodás, de némi előrelépés történt. Nagyon jó esélyünk van arra, hogy a legfontosabb kérdésekben is eljutunk a megegyezésig, de nincs megállapodás, amíg pedig nincs megállapodás minden kérdésben. Mondta Trump, aki üzent Kijevnek is, miszerint Oroszország egy nagyon nagy hatalom, Ukrajna pedig nem az. Vlagyimir Putyin arról beszélt, remélem, hogy az alaszkai találkozón elért megállapodások kiinduló pontot jelentenek az ukrajnai béke eléréséhez. Arra számítunk, hogy Kijev és az európai fővárosok nem fogják akadályozni a rendezés terén körvonalazódó megállapodást. Minden okom megvan arra, hogy úgy gondoljam, ha ezen az úton haladunk tovább, akkor eljuthatunk, és minél gyorsabban annál jobb az ukrajnai konfliktus megoldásához. Oroszországnak és az Egyesült Államoknak sok érdekes területen együtt lehetne működnie, a technológiáktól az északi sarkvidékig, tette hozzá. Az ENSZ üdvözli az Egyesült Államok és Oroszország közötti konstruktív párbeszédet az ukrajnai konfliktus békés rendezésének kérdésében, jelentette ki a szervezet főtitkárának hivatalos képviselője. Stefan Dujarric hozzátette, a világszervezet kész támogatni minden olyan erőfeszítést az ukrán válság megoldására, ami összhangban van a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával. Magyarország szuverén ország és nem egy birodalom része. A magyar nemzeti önazonosság tudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat. Erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen tegnap Budapesten. Az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk, mondta Gulyás Gergely. Megtartották a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búza összöntő ünnepségét Edelényben tegnap. Az eseményen Kövér László kiemelte, az összöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik. Az emberiség történetében a búza mintegy 10 000 éve, a magyarság Kárpát-medence életében pedig több mint 1 000 éve az élet megújuló forrása. Hangsúlyozta az országgyűlés elnöke, hozzátéve, hogy a magyar gazdák ma és az elmúlt 1000 évben is mindig többek voltak, mint gazdasági szereplők, hiszen ők teszik termőföldé a szülőföldet. A Magyarok Kenyere program 2010-ben indult el azzal a céllal, hogy az abban résztvevő gazdák terményfelajánlással segítsék a rászorulókat. Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú, mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke. Hornyák Tibor közölte, idén az ott alvós Erzsébet táborokban 110 ezer táborozó tud részt venni, és a nyári hónapokban mintegy 50 ezeren vakációznak a magyarországi és az erdélyi táborhelyeken. Tegnap napközben Zánkán egy vízből mentési sajtónyilvános gyakorlatot is tartottak. A hőség miatt időszakosan feloldották a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalom korlátozását, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. Ezt a szállítottáruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Éjjel számos erős földmozgást regisztráltak Kamcsatka keleti részén, ahol még július 30-án 8,8-es erősségű földrengést mértek, 73 éve a legerősebbet. Szeizmológusok beszámolója szerint késő este a félsziget keleti partjainál 6 és feles rengést mértek, amit reggelig további 12 kisebb követett, de egyik sem ért el az 5-ös erősséget. Végül az időjárásról, délután és este már erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, de csapadék egyelőre nem hullik, a szél sok felé felélénkül megerősödik. A csúcshőmérséklet 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18:30-kor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanek gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai adásunkban a munkaerőpiac aktualitásairól beszélgetünk, segítünk a pályakezdőknek kicsit eligazodni, kiderül, hogy mit érdemes és mit nem tenni, ha meg akarunk kapni egy állást. Arról is beszélgetünk majd Polonkainé Valcsev Ivanov Évával, az Aktív HR Consulting ügyvezetőjével, hogy mire figyeljen a cégvezető, ha szeretné megtartani a munkatársait. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek Éva a stúdiónkban, szervusz!
Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást!
2017-ben alapítottatok egy BT-t, ami az emberi erőforrásokkal foglalkozik. Miért is hoztátok létre ezt a céget? Mesélj erről a vállalkozásról.
Ez egy 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozás, és azért hoztuk létre, mert a 20 év multinacionális cégeknél eltöltött idő és tapasztalatszerzést követően nagyon megromlott az egészségem, konkrétan a mentővitel a munkahelyemről, és azt mondta a férjem akkor, hogy Évi, hogyha más szekerét tudott tolni, akkor bizonyára a sajátunkat is, és ezért alakítottuk meg 2017-ben a kényszerből a saját vállalkozásunkat úgy, hogy se közel, se távol nem volt vállalkozó a rokonságban, és így gyakorlatilag vakon mentünk, kiálltunk a szakadék szélére, és kipróbáltuk, hogy tudunk-e repülni, és hát úgy tűnik, hogy tudunk.
Mi mindent csináltok repülés közben, mesélj!
A cégünknek két legfontosabb alapillére az, hogy a munkaerő közvetítésben végzünk kiemelkedő szerepet itt a térségben. Azért kiemelkedő, mert miskolciként, borsodiként nagyon jól ismerjük a térségnek a munkaerőpiacát, hiszen itt nőttünk fel, itt végeztük az egyetemeinket, itt vannak a rokonaink, barátaink, ismerősöink, és itt dolgoztunk ebben a régióban, azért jól ismerjük a tágabb értelemben is, és szűkebb értelemben is a munkaerőpiacot. A második tevékenységünk az maga a szervezetfejlesztés. Amikor megvan a új munkatárs, azt igyekszünk mielőbb a leghatékonyabban beilleszteni, hogy minél jobban meg tudjon gyökeresedni egy cégnél, és kezeljük azokat a problémákat, amik a cégnél felmerülnek, hogy miért ment el valóban az a munkatárs, akinek a helyét pótolni kell. És a harmadik legfontosabb pillérünk az, hogy a működő cégeket átvilágítjuk HR oldalról, hogy minden szabályszerűen, minden a jogszabályoknak megfelelően történjen. Átnézzük a dokumentumokat, szerződéseket, munkaköri leírásokat egyáltalán, hogy vannak-e, megvannak, és ez tartalmában és formájában a szabályszerűségnek megfelele.
Milyen a munkaerőpiac? A hírekből lehet hallani, hogy nagyon sok szakmában hiány van, tehát ember hiány van. Ez azt is jelenti, hogy akik például megfelelő képességgel, képesítéssel rendelkeznek, ők diktálhatják a tempót, ugye?
Érdekes helyzetek alakulnak most ki. Én a Miskolci Egyetemen végeztem HR Management szakon, és nekem az egyik kedvenc területem az maga a munkaerőpiacnak a figyelése, és mivel hát több mint negyed évszázada vagyok így a pályán, így azért így az összefüggéseket próbálom mindig megkeresni, megtalálni. Ami most 2024-re jellemző az az, hogy gyakorlatilag a munkaerőpiac be van állva, mint a gerely. Tehát, hogy tényleg nem mozdul semmi, egy teljes álló víz van, és ez számomra azért furcsa ez, mert még soha nem tapasztaltam ezt a megmerett, statikus jelenséget így a munkaerőpiacon, és ez egy sajnálatos azért, mert hogy a gazdaság elvileg pörög, majdnem maximálisan foglalkoztatottság Magyarországon, nagyon alacsony a munkanélküliség, tehát hogy aki dolgozni tud, képes és akar, az most a munkaerőpiacon van, és termel és dolgozik. És elvileg jöhetnének, mehetnének az emberek, hogy így kipróbálják magukat egyrészt egy magasabb pozícióban, másrészt, hogy ha nem érzik jól magukat annál a cégnél, akkor váltanának egy újabb munkahelyre, de most ez a fajta munkaerőpiaci mozgás ez teljesen lelassult, sőt azt mondom, hogy megállt. Ami jellemző, hogy nincsen ember. Tehát, hogy mivel mindenki dolgozik, aki él és mozog, és aki képes arra, hogy két keze, két lába van és gondolkodni tud, az most dolgozik, és ezért nehezen lehet az új embereket felvenni. Tehát, hogy nagyon-nagyon keresni kell. Eddig azt mondtam, hogy a cégünk a tűt is megkeresi a szén a kazalba, ez volt az egyik szlogenünk, de most nem a szén a kazalba keressük a tűt, hanem gyakorlatilag az egész mezőn. Ami nem kis feladat, nagyon nagy kihívások elé állít minket. Vannak nyilván olyan területek, ahol úgymond valamennyivel könnyebb, de vannak olyanok, ahol szinte lehetetlen új embert találni, és most már ilyen 1-per-1-es levadászások vannak, hogy hát bocsánat, hogy ezt mondom, de pofátlanul felhívjuk őket direktben, és megkérdezzük, hogy van egy ilyen ajánlatunk, ezt szeretnének-e váltani. Ami előtte csak egy nyomokban volt megtalálható.
Mi lehet az oka ennek az állóvíznek?
A Covid az nagyon-nagyon meggyepálta, megtépázta a munkaerőpiacot, ott az emberek rendkívül óvatosak lettek, és azt mondták, hogy bár nem tökéletes az a munkahely, ahol dolgozom, viszont alacsonyabb kockázattal jár az, hogy egy új munkahelyre elmegyek, ott próbaidős vagyok, ott bizonyítanom kell azt, hogy alkalmas vagyok a feladatra, vagy nem, és ez idő, és hogyha mondjuk egy gazdasági körülmény megváltozik az adott cégnél, ahonnan mondjuk ő újonnan elkezdte a munkáját, akkor nem a régieket küldik el, hanem automatikusan, ez nem változott, mindig a leghamarabb új dolgozót fogják elküldeni, és hogyha már egy előző cégnél mondjuk 5-6-7 évet lehúzott, akkor ez egy kockázati tényező, és az emberek biztonsági játékosok lettek, de elképesztő módon, és így azt mondják, hogy még ha rossz is a munkahely, és nem érzem jól magam, de akkor is maradok, mert inkább összeszorítom a fogam, de nem változtatok, és ez a munkahelyeken belül is egy ilyen statikus és egy ilyen érdekes, furcsa helyzetet teremt most jelenleg a munkaerőpiacon.
Ez azt is jelenti, hogy a cégek jobban megbecsülik a munkavállalókat, nem?
HR-esként szeretném ezt hinni, hogy jobban megbecsülik, de azért még itt-ott elhangzik az a mondat, hogy ha nem tetszik, el lehet menni, mert találok helyette 10 másikat. Na, ez a mondat körülbelül már 10 éve nem igaz, mert nem találunk helyette másikat. Úgyhogy én azt mondom HR-esként, főleg itt Borsod megyében, ahol ugye tudjuk, hogy van egy mobilitás, ami azt jelenti, hogy a városunkban csak Miskolcon volt egy 200-210 ezer fős nagyváros, és most 140 ezer ember él Miskolcon, ami ugye, hogyha a különbséget kivonjuk, akkor ez azt jelenti, hogy egy 50-60 ezer ember hiányzik csak Miskolc munkaerőpiacáról, akik olyan emberek voltak, akikben volt kurázsi, hogy kipróbálják magukat új városokban, új országokban, akik voltak ilyen vagabundok és merészek, és váltottak, és azt mondták, hogy próbáljunk szerencsét. Na pont ezek az emberek hiányoznak innen Miskolcról, és aki meg itt maradt, az egy ilyen statikus masszában van, és sajnos már nem igaz az a mondás, hogy hogy találok helyetted másikat, mert én azt arra buzdítom a cégvezetőket, hogy próbálják meg azt a mondatot megtanulni, hogy a maradás az új toborzás, tehát hogy ott tartani azt az embert, aki már jól ismeri a körülményeket, a folyamatokat, a kollégákat, magát a cégnek a kultúráját, mert egyszerűbb megtartani és fejleszteni bent egy kollégát, ez maga a szervezetfejlesztés része a munkáknak, egyszerűbb megtartani bent az embereket, mint az utcáról úgymond felvenni egy vadonatújat, és őt betanítani a folyamatokat, megmutatni neki, mert hogy nem csak, hogy maga az az új ember betanul, hanem még egy embert delegálni kell mellé, aki betanítja. És így ez tulajdonképpen a toborzás, ez nem egy ilyen érzelmi kérdés, hogy akarok-e vele dolgozni, vagy nem, hanem ez egy nagyon komoly pénzügyi kérdés, ugyanis a toborzásnak, meg az, hogyha felveszek egy embert, az minimum 2-3 hónap, és egy csomó pénz, amíg betanítom, felveszem, toborzom, hirdetek, tehát már mint hirdetési költség, vagy munkaerő közvetítési díj, ez nem ritka, hogy felmegy akár egy 1 millió forintra is.
Most zenélünk egy kicsit, és itt folytatjuk majd a beszélgetést. Stúdió vendégem Polonkainél Volcsev Ivanov Éva, az Aktív HR Consulting ügyvezetője, témánk pedig a munkaerőpiac. Mik a hiányszakmák, mik a legfontosabb olyan területek, ahol nincs munkaerő, vagy nem nagyon találhat egy cég?
Most már nem nagyon tudok olyat mondani, ahol a legnagyobb munkaerőpiaci hiány van, de értelemszerűen azok a szakmunkák, mert hogy volt egy időszak ugye a rendszerváltás után, amikor mindenkit arra buzdítottak, hogy menjen és szerezzen a diplomát. Ezzel most eljutottunk oda, hogy számtalan munkanélküli közgazdász, jogász, A mérnököt nem mondom, mert ők nagyon-nagyon húzó ágazat és nagyon-nagyon keresettek, főleg egy jó mérnök, főleg azért, mert Magyarország egy autóipari autógyártásban érdekelt ország lett, tehát a mérnökök kivételével, de mondjuk számtalan olyan helyet és szituációt tudok, amikor közgazdászként elmegy egy úgymond sima személyasszisztens vagy egy irodai asszisztens pozícióra, és nincs a megfelelő helyén, és lehetne a helyén, de én megint egy kicsit távolabbról indítanék, mert hogy mikor egyetemista, akkor már neki mozgolódni kellene a munkaerőpiacon, akkor neki már nézelődni kellene, hogy hova megy gyakorlatra, később hol szeretne dolgozni, és én mindig azt mondom az egyetemistáknak, beleértve a saját gyerekemet is, nekem van egy egyetemista lányom, harmadéves HR szakos, mi lehetne más, de én mindig azt mondom, hogy próbáljon meg olyan helyekre menni már most gyakorlatra, hogy úgymond tét nélkül megismerjék őt, és ő is megismerje a céget, mert később, hogyha beválik, és mondjuk több időt, akár hónapokat, akár fél évet, évet is eltöltött gyakornoként, akkor bizonyára nem az utcáról fognak megint felvenni egy új kollégát, akár a HR-re, akár más területre, hanem azt mondják a gyakornoknak, hogy nézd, van egy státuszunk, neked ajánljuk meg, mert te már itt vagy, ismerünk, szeretünk veled együtt dolgozni, és tulajdonképpen neki még diák státusza van, tehát hogy ő még akkor diák, de mikor kimegy a nyílt munkaerőpiacra, amikor végez, akkor neki már egy kész munkahelye van. És élő példát tudok mondani, volt egy keresésünk, pont HR-est kerestünk, és megkerestem a Miskolci Egyetemet, úgymond a régi alma máteremet, hogy tudnak-e ajánlani olyan végzős hallgatót, és a végzős hallgatóknak a 90%-a már gyakornok volt, és már nem tudtam őket úgymond a nyílt munkaerőpiacon alkalmazni, mert már konkrét állásajánlattal rendelkeztek. Úgyhogy az egyetemisták rendkívül jó helyzetben vannak, mert bárhova elmehetnek, egy levélen múlik, hogy egy kérvényt ír a céghez, ahova ő menni szeretne később dolgozni, amit ő kinéz magának, úgymond álló munkahelyet, de próbálja meg, mert úgy nem fog munkahelyi tapasztalatot szerezni, hogyha csak az egyetem és az otthona között ingázik, hanem legyen benne kurázsi, legyen benne valami olyan plusz, ami miatt ő képes arra, hogy emberek között beilleszkedik, és emberek között funkcionál és tapasztalatot szerez.
Elárulhatjuk hallgatóinknak, hogy a célcsoportotok a kis és közép vállalkozások. Mennyivel másabb a HR munka egy ilyen méretű cégnél, mint mondjuk egy multinál?
Egészen más, tehát így mind a kettőt ugye ismerem, 20 évet eltöltöttem nagy cégeknél itt a térségben, mint például a Borsodi Sörgyár, vagy a Nestlé, vagy három zöldmezős beruházásban működtem, akkor még Takatának hívták, vagy a Jebil, vagy a Simval, tehát akkor tényleg egy ilyen indulófélben volt itt a térségnek a multinacionális cégek beérkezése ide Miskolcra, és én azt mondom, hogy ott kész rendszerek vannak, nemzetközi rendszerek vannak, ugye ezért hívják multinacionálisnak, és próbálnak olyan formulákat, olyan folyamatokat kialakítani, amit mondjuk Szingapúrtól Magyarországig mindenhol be lehet vezetni. Ezek letisztult, lecsupaszított olyan modellek, amiket jól lehet tényleg a különböző kultúrákban alkalmazni, és jól működnek itt helyben is. Lehet, hogy egy kicsit formálni kell, de tényleg jól működnek. Ezeket a tapasztalatokat próbálom átvinni, még jobban leegyszerűsítve, inkább folyamatokban megtanulva gondolkodni, hogy a KKV-szektorban itt a térségben tudjak segíteni ezeknek a vállalkozásoknak. És azért fontos ez, mert akik most vállalkoznak, azok nem olyan túl régen. Tehát, hogy nem olyan, mint egy multinacionális cég, mondjuk 50, 60, 80, 100 éves múlttal rendelkezik, hanem ők így a mikorunkban kezdtek el vállalkozni, akár a rendszerváltást követően, és próbáltak úgy mozogni a piaci viszonyok között, ami úgy adta, úgymond adta magát, de nincs benne semmi tudatosság. És most jön még egy másik fontos kérdés, hogy a generációváltás mennyire tudott megtörténni a KKV-szektorban, hogy a most sikeres vállalkozók, most mondhatnék nagy neveket itt Miskolcról is, de szándékosan nem teszem, felnőtt már ezeknek a vállalkozóknak a gyerekei, tehát egy újabb generáció, és hogy az idősebb, akik elkezdtek akkor vállalkozni, mondjuk a privatizálás után, hogy át tudják-e adni a stafétát a fiatalabb generációnak, megtörténik ez a generációváltás, ez a vérfrissítés a cégen belül, és ebben kérik sokszor a segítségemet. Másrészt pedig nincsen úgymond vállalati kultúra, hanem vannak feladatok, amiket megoldanak, viszont a dolgozók ezekre a feladatokra vannak felvételek, éve, de nem áll össze egy szövetté, nem áll össze valamivé, és én azt szoktam mondani, hogy van egy kocka, ami amúgy jól működik, már szabályszerű, befizetik a kötelező adót, vagy a TB-t, vagy ilyesmit, tehát hogy úgy, amúgy működik, jól működik a cég, viszont nincs meg az a finom hangolás, ezért én a kockát szoktam gömbölyíteni, tehát hogy az én módszerem az, hogy egy kicsi olyan egységet adjak a céghez, amikor nem csak így emberek egymással kapcsolódnak, hanem akár osztályok is tudnak kapcsolódni egymáshoz, vannak közös szokások, vannak közös olyan programok, amikkel ők egy mi tudattá tudnak összeállni, hogy ezek vagyunk mi, ez a mi cégünk, ez a jellemzője a mi cégünknek. Ünneplik-e például a születésnapokat, névnapokat, mérföldköveket, gyerekszületéseket? Tehát, hogy vannak-e olyan szokások a cégnél? Van-e belső kommunikáció például? Tudják-e az emberek, hogy éppen mi zajlik a cégnél? Mi a stratégia? Mi az irány? Mik azok a dolgok, amiket meg tudunk ünnepelni? Ad-e erről számot például egy cégvezető a munkatársainak, vagy pedig csak hónap végén vagy hónap elején odaadja a fizetését? Tehát, hogy az embert magát egy cégen belül már nem egy eszköznek tekintjük, hanem egy olyan individuumnak, aki valamit hozzátesz a céghez. Sőt, az interjún el is hangzik ez a kérdés, hogy mi az, amit ön a cégnek a kultúrájához, sikereihez hozzá tud tenni. És ezeket az embereket próbálom meg így egy szövetté össze gyúrni vagy összeállítani, hogy egy jól működő, sikeresen működő cég legyen. A siker nem csak abban mérhető, hogy mondjuk felkerülök egy 100-as listára, a top 100-ra, hogy itt mondjuk Borsod megyében ő a legjobb adózó, hanem abban is mérhető egy siker például, hogy mennyire alacsony a fluktuáció, mennyire érzik jól magukat a munkahelyen, milyen az úgymond, most bocsánat, angolul fogom mondani, milyen az employer brandingje a cégnek, ami azt jelenti, hogy amikor hazafelé megy a buszon a kollégád, és mondjuk megkérdezi a barátja, akivel a buszon találkozott, hogy érzed magad a cégnél, akkor mit mond véleményként a cégről, hogy ajánlja a céget, hogy miért ajánlja a céget, hogy ő már mondjuk 5-6-8-10 éve ott dolgozik, és ez nem feltétlenül pénzben mérhető, hogy magas a fizetés, vagy jó a kafetéria, hanem van az a plusz, ami nehéz megfogalmazni, nehéz verbalizálni, de mégis attól dolgozik ott valaki sok ideig a cégnél, a csapattól például.
Most zenélünk egy kicsit, utána még beszélgetünk erről a témáról, hogy mi minden tart ott egy munkavállalót a cégnél. Polonkainé Valcsev Ivanov Évával, az Aktív HR Consulting ügyvezetőjével beszélgetünk. Mi minden fontos egy munkavállalónak tapasztalatait szerint, hogy ott maradjon, hogy hűséges legyen, hogy ugyanazt a munkát folytassa? Tehát milyen körülményeknek kell meglennie, hogy jól érezzük magunkat a munkahelyünkön?
Számomra HR-esként ez a legfontosabb kérdés. Tehát, hogy én nem a pénzbeli sikereket nézem, amikor egy, hogy kicsit visszautaljunk az előző blokkra, hogy mennyire sikeres valaki, és hogy mondjuk egy sikeres adózó-e, vagy megbízható adózó-e, amit mondjuk lekérek egy megbeszélés előtt, hogy egyáltalán akarunk közösen kapcsolódni, vagy éppen csődeljárás alatt van már a cég. De visszatérve erre, számomra nagyon fontos az, hogy van egy kérdőívünk, amikor elkezdjük a közös szervezetfejlesztési munkát, és van egy kérdőívünk arra, hogy feltárjuk azokat a hiányosságokat, egy úgynevezett helyzetfelmérés, ami közel 40 kérdésből áll, ami 8 profilon keresztül mutatja, vagy kérdezgetem 8 konkrét profilon keresztül sok-sok kérdés kapcsán, hogy ő hogy érzi magát a cégnél, hogy mi a véleménye a vezetőről, hogyha ő lenne a vezető, akkor vajon mit csinálna másképp, hogy megvannak-e azok a tényezők, amivel őt például sikeressé tudják tenni, hogy ne csak az, hogy bejön reggel 8-kor a munkahelyen, délután 4-kor vagy 5-kor meg kiesik a toll a kezéből, és a közötte levő időt ugye munkának nevezzük, hogy elvégezte azokat a feladatait, hanem egyáltalán megvan-e az a csoportkohézió, ami őt ott tartja ennél a cégnél. Kérdezgetjük őket, és feltárjuk ezeket a hiányosságokat, vagy azokat az erősségeket, és a végén készítünk ebből egy elemzést, hogy hol vannak azok a kulcspontok, ahol nekünk HR-esként be kell avatkozni. És egy vezető sokszor azt gondolja, hogy attól, hogy a reggel 8-kor, ha ő megérkezik az irodába, és mindenki a helyén van, akkor mindenki jól érzi magát, és akkor a feladatok el vannak végezve. Csak kérdem én, hogy amikor egy feladat el van végezve, az egy dolog, de hogy hogyan van elvégezve? Hogy az az ember közben boldog-e? Vagy például végeztek egy olyan kísérletet, néhány évvel ezelőtt a Bagdi Emőke végezte azt a szociológiai kísérletet, hogy két csoportot, két ápolónői csoportot, A csoport meg B csoport, mindegyik hemoglobulin mintát vettek, és valamennyi ideig tartott a kísérlet. A csoportban az ápolónők oda mentek a betegek ágyához, megkérdezték tőle, hogy van Pista bácsi, segítettek neki felülni, rendszeresen megsimogatták a hátát vagy a kezét, amikor, tehát nyilván a szónak a jó értelmében, mint ápolónő, segítettek neki az ebédnél, és néhány hétig tartott ez a kísérlet. A másik csoport pedig bement ugyanúgy az ápolónő ugyanabban a szobában, és megkérdezte, hogy van ketteske, mi újság, csak letette az ágy szélére, vagy a éjjeli szekrényére az ebédet, nem segített neki semmiben, nem volt testi kontaktus, és valamennyi ideig tartott, néhány hétig tartott ez a kísérlet, és utána ugyanígy hemoglobulin mintát vettek a nyából, és az A csoportnak, ahol kedvesen, odafordulóan, empatikusan, az embert meglátva a folyamatban végezték a munkát az ápolónők, ott sokkal nagyobb volt az a szint, ami az ő immunrendszerét erősítette, mint a B csoportnál, ahol csak ilyen hányaveti módon végezték a munkájukat, és ez azért fontos számomra ez a kísérlet, ezt szoktam példaként is elmondani, mert az ember dönti el azt, tehát én döntöm el azt, hogy amikor mondjuk bemegyek könyvelőnek, értékesítőnek, operátornak, bárminek a munkahelyemre, amiért én pénzt kapok, én döntöm el azt, hogy hogy érzem magam ezt követően, mert az arcomra reggel tudok úgymond mosolyt is rajzolni, és ez egy döntés kérdése, meg bemehetek savanyú borkaként is dolgozni. És kérdezem én, hogy az a közösség, ahova én bementem reggel, vajon mit szeretne jobban látni belőlem, hogy egy mosolygós, még akkor is, hogyha otthon akár problémáim vannak, vagy éppen válófélben vagyok, de ez egy döntés kérdése, hogy az én saját egészségemmel mit csinálok. Nem a környezetemé, hanem én döntöm el azt, hogy hosszú életet akarok élni, sikeres életet akarok élni, és minden csak fejben dől el, és tényleg.
A piszkos anyagiakról beszéljünk, mennyire számít egy munkahely váltásnál, vagy egy munkahely keresésnél. Ez az elsődleges? Az embereknek? Tudom, hogy neked nem.
Nekem nem, mert én imádom a munkámat, sőt én HR-esként minden fiatalnak és mindenkinek azt mondom, hogy a munkája legyen a hobbija, és nekem a munkám a hobbim. Én nagyon szeretem a HR-t, nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, akár a versenyszférában, akár a civil szektorban, akik ismernek, tudják, hogy ez a két terület nekem teljesen paralel egymás mellett működik, és a pénzre visszatérve, ez a helyzetértékelés, illetve van egy motivációs kérdőívünk, hogy mivel lehet az egyes személyeket motiválni, és én azt mondom, hogy a kutatásaim, hát bocsánat, szerényen így nem a britek kutatták, hanem ezt Polonkainé kutatta, de így a helyi tapasztalataim szerint nem a pénz az elsődleges, hanem a motivációnál sokkal fontosabb az, hogy a mérföldköveket megünnepeljék, hogy legyenek közös programok, hogy a születésnapokon megemlékezzenek egymásról, és ez nem csak egy pár ezer forintos tortán múlik, hanem az, hogy megálljunk a munkából egy fél órára, órára. Semmi nem múlik azon, higgyék el, hogyha szakítunk időt, akár a hét közepén, egy szerdai napon ebéd után, amikor a csoport, vagy az iroda, vagy a csapat összes tagja összegyűlik egy órára, és egy szelet tortát esznek, mert akkor úgy az ember jön ki egy munkahelyen, nem csak az, hogy ő egy értékesítő, egy operátor, könyvelő, ha már az előbbi példánál maradunk, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az embert lássák meg a cégvezetők a munka mögött, és majd mondok még egy történetet, és visszatérve még a pénz kérdésére, ha valaki váltani szeretne, és úgy gondolja, hogy mégis fontos számára, nem akar külföldre menni, se Budapestre, hanem itt akar valamilyen módon funkcionálni, és több pénzt keresni, akkor ha a váltáson gondolkodik, akkor minimum 10% legyen a különbség, vagy inkább több értelemszerűen, de 10% alatt nem érdemes váltani. Tehát, hogy mondjuk 500-at keres, akkor 550-ért már az emberek váltanak, ez a tapasztalatom. De sajnos így az elmúlt időszakban, most egy kicsit más szektort is, hogy említsek, az építőiparban nem volt ritka az, hogy 5-10 ezer forint miatt is váltottak, és elindult reggel a munka egy építkezésen, és egy másik vállalkozó megjelent, és azt mondta, mit tudom én, Jóskának, hogy gyere, mert én adok neked 5-10 ezer forinttal többet. Immorális folyamat ez, nem értek vele egyet, viszont az emberek olyan körülmények között vannak, vagy voltak, hogy akár 5-10 ezer forintért is átmentek egy másik vállalkozóhoz. Tehát ez sem volt ritka jelenség.
Maradjunk a munkahelyváltás témájánál. Mit tanácsolsz a munkahelyváltásnál azon túl, hogy 10%-kal legalább többet keressen a személy?
Azt tanácsolom, hogy mindenképpen készüljen fel valaki az állásinterjúra, már az önéletrajz megírásában is, tehát ne egy ilyen sablon önéletrajzot adjon be, ne egy olyat, amit tudom, hogy most szélsőséget fogok mondani, amit valamikor a 2000-es évek elején megírt, aztán így fénymásolóval mindig ugyanúgy lefénymásolja, mert én azt mondom HR-esként, hogy nincs két egyforma önéletrajz, mint ahogy nincs két egyforma cég sem, ahova pályázik valaki. A kiindulási pontnak én azt javaslom, hogy mindig nézze meg az álláshirdetést. A cégvezetők, vagy aki az önéletrajzokkal foglalkozik, szereti visszahallani, visszaolvasni azokat a szófordulatokat, mondatokat, amit a hirdetésben magában megfogalmaztak, úgyhogy nem baj, hogyha akár a motivációs levélben, akár az önéletrajzban vannak olyan mondatok becsempészve, ami már a hirdetésben is szerepel. Ez az első legfontosabb tanácsom, hogy mindig cégre szabottan pályázunk, és azért nincs két egyforma önéletrajz. A második pedig az, hogy mint ahogy egy randira felkészül valaki, gondolom András, te is, amikor randiztál a feleségeddel, akkor készültél, felöltöztél szép ruhába, elmentél a fodrászhoz. Ez ugyanígy van a munkaerőpiacon, mert hogy bármilyen fura, mi egy áruk vagyunk, ezt úgy hívják, hogy munkaerőpiac, tehát én vagyok a termék. Hogyha kimegyek a búzatéri piacra, akkor én szép almát szeretnék venni, egészségeset, nem kukacosat, nagyot, olcsón. A munkaerőpiac pont így működik, az emberek szépet, okosat, tanultat, tapasztalatot szeretnénk olcsón alkalmazni. Tehát ez pont ugyanígy működik a munkaerőpiac is. Ezért számomra nagyon fontos az, hogy amikor állásinterjúra készül valaki, akkor tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az úgymond első benyomás, ami hát a kutatások szerint, ezt nem én, hanem amerikaiak kezdték el kutatni, hogy az első benyomás, ami 3 másodperc alatt, tehát mondom újra, 3 másodperc alatt kialakul a íróasztal mögött ülő emberben, az megfelelő legyen. Most, ha nagyon-nagyon rövid akarnék lenni, akkor kérdezném a hallgatóktól, hogy szerintük mi fér bele ebbe a 3 másodpercbe? És elmondom, hogy minden belefér. Az, hogy köszönte, pontos-e, milyen a ruhája, milyen a kulturális szignál, milyen az illata, milyen a sminkje, milyen az ékszere, van-e tetoválása, a kézfogása. Tehát, hogy most még tudnám egy másik műsorban ezt sorolni, mert az nagyon-nagyon fontos, és amikor elmegy valaki egy állásinterjúra, akkor az első 3 másodperc döntő lesz. Döntő. Ezért ugyanúgy, ahogy egy randira készülni kell, ezért ugyanúgy készülni kell egy állásinterjúra, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az az állás az övé legyen, és nincs több esély ugyanis. Tehát, hogy azért egy-egy normális állásra, mondjuk egy irodai asszisztens állásra, azért egy 20-30-40 ember beadja körülbelül az önéletrajzát. Más kérdés az, hogy ebből mennyi felel meg, mennyi jön el, tehát hogy ezek nyilván statisztikai adatok, de én azt mondom, hogy még egy olyan állásra is, ahol egy általános jellegű, adminisztratív jellegű pozícióra pályázik valaki, és hogyha az álláshirdetésben szerepel az, hogy vonzó dekoratív jelöltet keresünk, akkor hát könyörgöm, ne jöjjön el letaposott sarkú cipőben, lenőtt hajjal, lepattant körömmel, olyan ruhában, amivel otthon lehet, hogy játszótérre ment le gyerekkel, mert nincs több esélye arra, hogy annál a cégnél ő bármit is funkcionáljon, vagy felvételre kerüljön.
Covidot már említettük, nagyon megváltoztatta a munkaerőpiacot olyan szempontból is, hogy az online állásinterjúk divatba jöttek, vagy még inkább működnek. Sokkal kevesebb lehetőséget ad ez egy cégvezetőnek, de akár egy jelentkezőnek is bemutatkozni, nem?
Nekem volt egy kis fenntartásom az online állásinterjúkkal kapcsolatban. Én, mivel emberekkel foglalkozok, én egy állásinterjún soha nem azt nézem, hogy mit mond. Mert azt el tudnám olvasni az önéletrajzában, és nyilván el is olvasom. Hanem sokkal fontosabb az, mi nekünk HR-eseknek, hogy mindezt hogyan mondja, és az mennyire van úgymond összhangban azzal, ami az önéletrajzában le van írva. Tehát nekünk, mi bármilyen kérdést fel tudunk tenni, bármilyen stresszinterjút tudunk csinálni, hogy egy emberből a legtöbbet kihozzuk, az alatt a rendkívül rövid, mondjuk 20-30 vagy egy perc alatt, vagy akár egy óra alatt, mert nekünk HR-eseknek tulajdonképpen rendkívül rövid időnk áll a rendelkezésünkre arra, hogy megnézzük azt, hogy az a személy alkalmas-e szakmailag, vagy nem. Be tudom-e illeszteni a csoportba, az adott csapatba, az adott csapatnak a struktúrájába, vagy nem. Meg fog-e felelni, vagy nem. Tehát mi sem vagyunk jó sok, mi a tapasztalatainkat tudjuk belevinni ebbe az egész folyamatban. Hogyha azt látjuk, hogy úgymond kongruens, hiteles, az, amit ő mond, vagy ahogyan ő azt mondja, akkor azt gondoljuk, hogy ha látunk egy mosolygós, proaktív, kedves, együttműködőnek tűnő személyiséget, akkor már nyert ügye van valakinek. Az online jelenlétben talán ez tűnt el, hogy ezeket a finom mozgásokat, ezeket a finom testbeszédeket, ezeket a nonverbális vagy metakommunikációs jelzéseket nem tudjuk annyira levenni, tehát nyilván azért az évek meg a rutin, itt most releváns szóhasználat, azért még mindig megvan, de én azt mondom, hogy a legigazibb az, amikor én egy-egy kérdés feltevésekor tudom a reakcióit nézni a jelöltnek. Nem lehetetlen, tudom, hogy ez a jövő, hogy online interjúzunk, viszont azt nem tartom jó jövőnek, hogy a mesterséges intelligencia döntsön helyettem, mert még én emberként 25 év tapasztalattal is van olyan, én is ember vagyok, hogy benézem, úgymond, azt mondom, hogy nagyon jó volt az interjún, és amikor az első 3 hónapban ott dolgozik egy adott cégnél, és jön a telefon, hogy hát bocs, Évi, de ő egészen más ember, akkor így döbbenten állunk az események előtt. Na most ezt mondjuk rábízni a mesterséges intelligenciát, hát szerintem az a hazárdjáték kategóriába tartozik.
Szó van róla, vagy ez így reális veszély?
Egyre többet posztolnak róla, egyre több kommunikáció van róla, és én azért vagyok az ellentábornak a képviselője, mert szerintem az embert magát, mint egyéni megismételhetetlen individumot nem tud szerintem egy gép lenyomni, vagy nem tud egy gép szerintem, amit ember hozott létre, olyan szinten úgymond felül emelkedni, nehogy már egy gép mondja meg nekünk, egy emberi tudattal, Isten képpel rendelkező ember, hogy egy gép nekem mit mond. Tehát, hogy én nagyon-nagyon ellene vagyok ennek, én biztos, hogy nem fogom támogatni az adott okok miatt, de abszolút benne van így a levegőben, még a HR szektorban is, hogy a mesterséges intelligencia egyre több térnyerést kap. Abban az egyben talán tudok neki jelentőséget tulajdonítani, hogy az önéletrajzokat szűri. Tehát, hogy az önéletrajzokban szereplő információkat szűri, de még ott sem teljes mértékben, mert én azt mondom, hogy számtalan olyan emberrel, jelölttel találkoztam az elmúlt évek alatt, akik egy tök értékes emberek voltak, úgymond a munkaerőpiac szempontjából, egy adott cég szempontjából, de nem tudott jól önéletrajzot írni. Úgyhogy én a cégvezetőket mindig óvaintem tőle, amikor mondják nekem, hogy Évi, küld már át az önéletrajzot, hogy megnézzem. Nem szívesen küldöm át, mert lehet, hogy tényleg csak valahol hevenyészve összedobott egy önéletrajzot, és maga a személyisége, amivel ő együtt tud funkcionálni egy csoportban az emberekkel, az meg nem derül ki egy CV-ből.
Mik a legtipikusabb hibák, amiket elkövetnek munkahely keresés közben az emberek? Mi az, amit kerüljünk el?
Hát ahogy említettem, mindenképpen elkerülném azt, hogy ugyanazt az önéletrajzot beküldi mindenhova. Ennek azért van jelentősége, mert amikor valaki munkanélkülivé vagy állástalanná válik, akkor az azt jelenti, hogy neki az a munkája, hogy állást keressen. Tehát, hogy ő most a munkaerőpiacnak egy úgymond marginalizált helyén van, és szeretne újra a véráramba bekerülni, a mainstreambe bekerülni. Neki az a munkája, hogy munkahelyet keressen, és pályázatokat nyújtson be. Az aktív álláskeresés onnantól számít fontosnak, hogy mondjuk havonta 50 önéletrajzot bead-e. Ugye most 3 hónap vagy 90 nap az álláskeresési járadék, azért a HR-esként azt mondom, hogyha 3 hónap alatt 160 önéletrajzot beküld, akkor sikeresen el tud helyezkedni, még akár itt Borsod megyében is. Tehát én nem fogadom el azt, hogy nem tudok elhelyezkedni, pedig számtalan önéletrajzot beküldtem, és nálam objektív adat az, mikor megkérdezem, hogy de mennyit. És akkor mikor mondja, hogy 2-3-at havonta, hát bocsra, az nem aktív álláskeresés. Visszatérve a kérdésre, hogyha 150 olyan önéletrajzot küld be, ami minőségi önéletrajz, ami nem csak úgy, amit az előbb mondtam, hogy lefénymásoltam és 50 helyre ugyanazt elküldöm, az csak ilyen pályázgatás. De a konkrét álláskeresés munka szintjén, hogy reggel felkelek és nézem a hirdetéseket, nézem az aranyoldalakat, nézem a Google-t, hogy hogyan tudok olyan helyekre bekerülni, ahol ami számomra tényleg fontos a tapasztalataim alapján, akkor én azt mondom, hogy ebben munkát kell tenni. Az első és legfontosabb lépése ennek a munkaerőpiacra való bekerülésnek az, hogy legyen egy sikeres önéletrajzom. Bármennyire furcsa, de az emberek azt gondolják, hogy ez egy ilyen, hát most mi összeállítom, hogy hol dolgoztam, meg mi a munkatapasztalatom, ez egyáltalán nem így van. Mert az önéletrajz egy olyan nagy zajban, úgymond, mint ahogy a médiában nagyon nagy a zaj, hogy sok az információ, ami ér minket, egy munkahelyen a HR-eseknél is van egy zaj, hogy sok önéletrajz érkezik, és nekem az a célom, hogy ebből a sok önéletrajzból kitűnjön az enyém. Magyarul, hogyha elkezdi mondjuk egy ilyen lapozni az 50-60 száz önéletrajzot, akkor az enyém legyen az, hogy azt mondja, hogy igen, láttam egy önéletrajzot, ott a jobb felső sarokban volt egy piros csík, ami nekem nagyon tetszett, mert hogy az emberek többnyire vizuálisak, akkor én az 50-100 önéletrajzból az az egy önéletrajz, ami az enyém, amiatt a piros csík miatt tűnjön ki. Magyarul én azt mondom, hogy egyedi legyen az önéletrajzunk, és a személyiségünket kifejezze. Tehát, hogy egy A4-es lapra már adatokat, betűket felírni, az már nem nagy sztori, mint ahogy egy névjegykártya kitűnik a többi közül, amivel mondjuk a bizniszben átadjuk egymásnak az elérhetőségünket, ugyanúgy kell kitűnnie a munkaerőpiacon annak a dokumentumnak, ami belépője annak, hogy én valahova elhelyezkedjek. Ezért a tartalma, illetve a formája számtalanféle lehet egy önéletrajznak, mert hogy egyediek vagyunk, és a személyiségünk is számtalanféle, ugyanúgy az önéletrajzunk is számtalanféle kell, hogy legyen, viszont a tartalmában tudok tanácsokat adni, van egy úgymond aktív blogunk, ahol számtalan olyan ötletet felsorolunk, hogy mi legyen a tartalma, mit ne írjunk az önéletrajzba. Például nagyon fontos az, például mi az, ami nem tartalma az önéletrajznak, például az anyám neve, vagy például a gyermekeim száma, vagy például a családi állapotom. Ezek olyan három diszkriminatív dolog, ami a munkáltatóra egyáltalán nem tartozik, hogy én most mondjuk nem tudom én, most ha ennél a példára marad, vagy könyvelőként én ezt elvált ként végzem azt a tevékenységet, három gyerekkel, vagy szingliként, vagy özvegyként, ez totál nem tartozik a munkáltatóra, és beleírnak olyan adatokat az önéletrajzokba az álláskeresők, ami miatt kizárják magukat abból, hogy egyáltalán eljussanak a szóbeli meghallgatásig.
A mérnöki diplomák már szóba kerültek, a folytatásban adjunk tanácsot a gimnazistáknak is, hogy milyen irányba menjenek, melyek a legértékesebb idézőjelben, legértékesebb diplomák.
A legértékesebb diplomák ma Magyarországon mindenféle informatikai végzettség, az szinte azonnal felszívja a piac, az összes mérnöki tudomány, tehát most tényleg az anyagmérnöktől a járműmérnökig, gépész, villamosmérnök, bármi, tekintettel arra most erre egy kitérőt tennék, ugye azért, mert ahogy említettem, Magyarország már autógyártó ország lett, és hogy bejönnek az elektromos autók, például ott nagyon-nagyon kell az, hogy jó mérnökök legyenek. Mindenféle szakmunka, tehát itt beleértve például a karosszéria lakatost, autószerelőt, tehát egy olyan autóval kapcsolatos szakmunka, amire például, ha lenne most 10 autószerelőm, azonnal el tudnám helyezni. Nagyon nagy hiány van ebben. Én a diákok, például a középiskolások figyelmébe ajánlanám azokat a 21. századi oktatásokat, ami például akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatos. Például lesznek később, kicsit így kitekintve, egy ilyen 10-15 évet, mesterséges hús kóstoló emberek. Tehát, hogy olyan mesterséges élelmiszergyártás történik majd az elkövetkezendő időszakban. Olyan futurisztikus foglalkozások, a mesterséges intelligencia, szoftverfejlesztői, amik már itt vannak a küszöbön, és mindenképpen arra hajaznak, hogy a fiatalok foglalkozzanak ezzel, tehát már nem a kosárfonás felé kell venni az irányt, hanem most már ilyen 21. századi futurisztikus foglalkozások irányába, például a magas vasutak, gyors vasutak, mágnes vasutak, hidrogén hajtás, tehát hogy most már ez lesz a jövő, és én tényleg rendkívül nyitott vagyok arra, és érdeklődve várom, hogy az elkövetkezendő évszázadban, vagy az évszázadnak, tehát egy 2050 után mondjuk milyen olyan szakmák lesznek, amik most még abszolút csak csirájában vannak. Érdemes rákeresni erre, nagyon sok tanulmány van erről, éppen két hete olvastam erről a hetekben egy nagyon jó cikket, hogy a drónpilóták például, vagy a drónokkal már olyan nem csak a harcászatban fogják használni, hanem a élelmiszerszállításban, vagy a kamionvezetésben, vagy például a gyógyszer kihordásában az idősek felé. Tehát, hogy most már tényleg a drónozás az most egy ilyen nagyon keresett tevékenység lett, úgyhogy legyenek nyitottak arra, hogy kicsit a dobozon kívül gondolkodjanak a 21. században a fiatalok.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok, és nem csak KKV-kkal, magánszemélyekkel is foglalkoztok, ugye?
Így van, magánszemélyekkel is foglalkozunk, segítséget nyújtunk abban, hogy hogyan tudják megírni úgy az önéletrajzukat, hogy az sikeres legyen a munkaerőpiacon. Ha ők elkészítik a blogunkban elolvasottak alapján, akkor mi azt szívesen átnézzük három oldalról. Foglalkozunk a kis és középvállalkozásokkal. Nyitottak vagyunk arra, hogy a multinacionális cégek is megkeressenek minket, de nem ők az elsődleges célpontunk, hanem mi szeretnénk azt a tudást, amit eddig megszereztünk a multiknál, azt beépíteni a helyi lokálpatriótaként itt a térségnek a munkaerőpiacában, vállalkozásában. Higgyék el, hogy számtalan olyan kiaknázatlan lehetőség van, amire még nem is gondoltak, de szeretném azt, hogy ha én sikeres vagyok, akkor ők is legyenek azok, és ezt a sikerfaktort szeretném a cégükbe bevinni. Az elérhetőségünk az 0670-530-0095 telefonszám, vagy pedig az info@aktivhrc.hu, vagy a weboldalunkat ajánlom, az a www.aktivhrc.hu weboldal. Köszönöm a meghallgatást.
Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Polonkainé Valcsev Ivanovével, az Aktív HR Consulting ügyvezetőjével beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Sem tudtuk, hogyan szeressünk,
csak fogtuk egymást.
Amíg bűrögött a szerelmünk, nem láttuk más.
Te sem bírtam már a karikát, mert maradnál.
Hiszen minden színnek szárnya van, néha elszáll.
A vonat nem vár, áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás.
Mindig egy vonatban utaztunk indulástól, sem szállunk, míg az idő majd kiszámol. Néha egymás mellé kerültünk egy állomáson, s néha helyet kellett cserélnünk, hogy más beszálljon.
A vonat nem vár, a sorompó áll, és a szerelem megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonat.